Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
14 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Végső búcsút vettek Kozma Imre katolikus paptól, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat alapító elnökétől péntek délután a budapesti Szent István Bazilikában. Az október 17-én elhunyt irgalmas rendi szerzetest, családtagjai, egyházi vezetők, a kormány több tagja, a máltai lovagrend tagjai, a zugligeti plébánia templom közönsége, magyar és külföldi segélyszervezetek képviselői, a betegápoló irgalmas rend tagjai, tisztelői és követői kísérték utolsó útjára a zsúfolásig megtelt bazilikában. A szertartást Martos Levente Balázs esztergom budapesti segédpüspök, a máltai lovagrend káplánja mutatta be. A főpásztor homíliájában kiemelte: Kozma Imre neve összekapcsolódott a rendszerváltás, a szabadság, a keresztény segítő szeretet fogalmával. Alakját felidézve kiemelte személynek különös ragyogását. Hozzátette, az ilyen ragyogás azoknak adatik meg, akik következetesen és bátran élnek, akik meggyőződéseiket tetté is alakítják. Ahogy Kozma Imre mondta újra meg újra, a kereszténység nem elmélet, hanem olyan igazság, amely cselekvéssé válik, és úgy tárul fel igazán. Vecsei Miklós, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat alelnöke búcsúbeszédében úgy fogalmazott: aki találkozott Imre atyával, erősebb emberként élte tovább az életét, mert az igazi jelenlét nyomot hagy, és ami talán még fontosabb, engedi, hogy nyomot hagyjon benne a sóvárgó világ. Kozma Imrét a bazilika altemplomában helyezték örök nyugalomra. A szegény imája eljut Istenhez. Ez a Szentírásból vett idézet a címe Ferenc pápa üzenetének, amelyet a szegények 8. világnapjára írt november 17-ére. A Szentatya úgy fogalmaz: kedves testvéreim, a szegény imája Isten fülébe jut. A bibliai bölcsességnek ez a kijelentése az idei, az imádságnak szentelt évben, előretekintve a 2025-ös rendes jubileumra, kiválóan segíthet felkészülnünk a szegények 8. világnapjára, amelyet november 17-én tartunk. A keresztény remény magában foglalja azt a bizonyosságot, hogy az ima Isten színe elé jut, de itt nem akármilyen ima szerepel, hanem a szegények imája. Gondolkozzunk el ezen a szón, olvassunk a szegények arcán és történeteikben, akikkel korunkban találkozunk, hogy az imádság a velük való közösség és a szenvedésükben való osztozás terévé váljon. Az Orbán kormány adta vissza a 13. havi nyugdíjat, és a nyugdíjak vásárlóértékét minden évben, minden körülmények között megvédte, mondta a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója a közösségi oldalára feltöltött videóban. Mencer Tamás azt mondta: a nyugdíjaknál mi adtuk vissza a 13. havi nyugdíjat, a nyugdíjak vásárlóértékét minden évben, minden körülmények között megvédtük. Infláció követő nyugdíjemelés van minden évben, és ha a gazdaság teljesítő képessége lehetővé teszi, tehát az említett GDP növekedés azt a mértéket éri el, lehet, hogy jövőre elfogja, akkor nyugdíjprémiumot is fizetünk a nyugdíjasoknak, emelte ki. Hozzátette: erre 5-ször volt példa az elmúlt években. A magyar nemzet végvárai a szorványban vannak, nekünk pedig az a kötelességünk, hogy végvárainkat segítsük, végvárainkat erősítsük, hangsúlyozta Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszter Budapesten. Hankó Balázs az első alkalommal megrendezett Magyar Szorvány Napja alkalmából a Kulturális és Innovációs Minisztérium dísztermében tartott Nemzedékek Öröksége elnevezésű tanácskozást megnyitó beszédében kiemelte: egy olyan világban élünk, amely az identitásunkat megpróbálja eltiporni, ezért bőven akad feladatunk. Ilyenkor büszkén, egyenes gerinccel, nyílt tekintettel azt kell mondani, magyarok és keresztények vagyunk, ez az, ami sok nemzedéket megtartott, ez az, ami az elkövetkezendő évtizedekben és évszázadokban is megtarthatja és megerősítheti nemzetünket ebben a felbojduló világban, fogalmazott a miniszter. Végül az időjárásról. A Dunántúl legnagyobb részén és délkeleten napos idő valószínű, másutt viszont jellemzően borult, párás, ködös időre számíthatunk. A ködös tájakon szitálás előfordulhat, a déli szél az Észak-Dunántúlon élénk lesz, Sopron térségében erős széllökések is előfordulhatnak. A hőmérséklet napközben a napos tájakon 8 és 12 fok között alakul, de a tartósan ködös párás északkeleti tájakon ennél több fokkal alacsonyabb marad. Késő estére mínusz 1 és plusz 4 fok közé csökken a hőmérséklet. A legmagasabb nappali hőmérséklet vasárnap 6 és 11, a borult ködös helyeken 2 és 5 fok között valószínű. Híreket hallottak.
Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Sem gyengenek, senki nem mondta, hogy könnyű lesz. Látom, talán épp most nehéz neked, s ha útul ér, ízekre szed. És mi megyünk tovább, tovább, tovább. Fordul a kocka, lassan fordul a szél irány. Sírd el a vállamon, azt hiszed, nem tudom. Már én is túl vagyok mindenen, lassan fordul. Nem mondta, hogy könnyű lesz. Látom, talán épp most nehéz neked, s ha útul ér, ízekre szed. És mi megyünk tovább, tovább, tovább. Fordul a kocka, a viharról ébá. Kérd el a vállamon, azt hiszed, nem tudom. Már én is túl vagyok mindenem. Lassan fordul.
Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
Üdvözlök mindenkit, én Tamás Virág vagyok, ez pedig a Lécoumi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora, itt, a Szent István Rádióban. A mostani adásban Nagy Krisztina beszélget Zaja Barbarával, az Eszterházy SC Cheerleading szakosztály vezetőjével, valamint Kővári Viktorral, az Eszterházi SC röplabda szakosztály vezetőjével, a cheerleading és a röplabda világáról. Megtudhatják, mi ösztönözte őket a csapatok megalapítására, és hogyan indult el a történetük. Szó esik a kezdeti kihívásaikról, az új tagok kiválasztásának folyamatáról, az eredményeikről, valamint a csapatok kabaláiról és a verseny előtti szokásaikról is hallhatunk. Mindezelőtt viszont érkezzenek is az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem hírei, melyet ezúttal Nagy Krisztina hoz el önöknek. Maradjanak velünk!
Líceumi Krónika, az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
Akik arra születtek címmel tartottak szakmai napot a pedagógusi pálya népszerűsítésének céljából az Eszterházi Károly Katolikus Egyetemen. A hallgatók motivációs előadásokon vehettek részt, valamint találkozhattak a régió állást kínáló intézményeinek képviselőivel is. Az eseményen dr. Balatoni Katalin, a Belügyminisztérium köznevelési helyettes államtitkára köszöntőjében elmondta, a rendezvény kapcsolatot teremt a pedagógus hallgatók és majdani munkaadóik között, emellett igyekszik választ adni az Európa szerte problémát jelentő pedagógus hiányra. Kiemelte, a tanári pálya gyönyörű hivatás, amelyhez azonban a megfelelő körülmények és a magas szintű képzés is szükséges. Dr. Pajtókné dr. Tari Ilona, az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem rektora, személyes történetét is megosztotta a jelenlévőkkel, amiben elmondta, már fiatalon biológia tanárnőjének köszönhetően megfogalmazódott benne, hogy tanítani szeretne. Végül biológia földrajzszakos tanárként kezdte meg pályafutását. A gyakorlóiskola énekzene tagozatának műsora nyitotta meg a komplex alapprogramhoz kapcsolódó díjátadó ünnepséget a Líceum kápolnájában. Az eseményen 16 iskola munkáját ismerték el egyszeres és kétszeres élménysuli, valamint örökös élménysuli címmel, de a Kapocs iskola hálózat is új tagokkal bővült. Az idei rendezvény különlegessége, hogy az élménysuli címek átadásának 5 éves évfordulóját is ünnepelték. A résztvevőket dr. Csáfor Hajnalka, az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem oktatási rektor helyettese köszöntötte. Dr. Csáfor Hajnalka felidézte, az intézmény az EMMI felkérésére 2014-ben dolgozta ki a komplex alapprogramot, melynek célkitűzése a köznevelés módszertani megújítása és a lemorzsolódás csökkentése volt. Az oktatási rektor helyettes kiemelte, a program bevezetése óta az ország különböző pontjain több, mint 500 intézmény alkalmazta a KAP nevelési oktatási programját. Dr. Révész László, a Pedagógus Képző Központ főigazgatója, a KAP szakmai vezetője elmondta, habár a több éven át zajló projekt véget ért, a program továbbra is működik, és egyre népszerűbb, jelenleg 110 intézmény tagja a Kapocs iskola hálózatnak. Az Eszterházi Károly Katolikus Egyetemre látogatott Henan, Kína harmadik legnépesebb tartományának delegációja. A delegációt az egyetem rektora, dr. Pajtókné dr. Tari Ilona köszöntötte, aki beszédében felidézte, a Henani Tudományos Technológiai Intézet és az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem több mint 10 éve folytat közös taxonómiai kutatásokat. Továbbá kiemelte, a közös munka megteremti a mostani együttműködés lehetőségét, mely magában hordozza a közös szervezésű konferenciák és publikációk lehetőségét, de oktatói és hallgatói csereprogramok indítását is tervezik. A delegáció nevében Mr. Kong Changsheng, a Kínai Népi Politikai Konzultatív Konferencia, Henan Tartományi Bizottságának elnöke köszöntötte intézményünk megjelent vezetőségét, aki elmondta, reméli, hogy a kínai és a magyar kutatók közös munkája sikeres lesz, majd kitért arra a tervezett közös tudásközpontra, amely az adatvezérelt mezőgazdasági környezettudományokra összpontosít majd. Az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem két kollégája is elismerésben részesült az idei Heves vármegyei Prima díjátadó gáláján. Bányainé Micski Marianna, a VOSZ Heves megyei szervezetének elnöke úgy nyilatkozott, a héttagú elnökségnek idén különösen nehéz dolga volt a nyertesek kiválasztásában, hiszen mind a 9 jelölt országosan és nemzetközileg is elismert személy, köztük világhírű művészek és tudósok. Ignác Balázs, Heves megye főispánja köszöntőjében elmondta, a díjazottak megmutatják, mennyire fontos a valós értékeink mentén élni és dolgozni. Hozzátette, saját példájukkal erőt és önbizalmat adnak mindnyájunknak, bebizonyítva, hogy kitartó munkával elérhetjük céljainkat. Magyar tudomány kategóriában az elismerés dr. Gám József, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem kutatási és fejlesztési központjának kutatóprofesszora vehette át. Az est folyamán a kiemelkedő társadalmi szerepvállalásért díj is kiosztásra került. Bányai Némicski Marianna elmondta, a kitüntetéssel olyan szervezeteket, alapítványokat vagy személyeket ismernek el, akik munkájukkal jelentős és méltó hozzájárulást tettek a közösség és a társadalom javára. A díjat idén Fürné Mosoni Anita, a Heves Vármegyei Markot Ferenc Kórházban működő, az Emberi Méltóságért a Hospice Osztály Betegeiért Alapítvány kuratóriumi elnöke, az Ekemester oktatója kapta. Magyar Arany Érdemkereszt polgári tagozat kitüntetésben részesült Folyt Sára, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem hallgatója. A 20 éves sportoló a párizsi 33. nyári olimpiai játékokon elért kiemelkedő eredményei és olimpiai bronzérmei elismeréseként vehette át a Magyar Arany Érdemkereszt polgári tagozatát. Az elismerést Magyarország köztársasági elnöke Sulyog Tamás nemzeti ünnepünk október 23. alkalmából adományozta. A fiatal sportoló elmondta, sokat jelent számára, hogy ennyi ember tud örülni sikerének. Hozzátette, a győzelem és az érem mindenkié, így az ostorosiaké is, ahonnan származik. Az egyetem híreit Nagy Krisztinától hallották.
Lícómi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
Én Nagy Krisztina vagyok, és a mai vendégeim
Zaja Barbara,
az Eszterházy SC Cheerleader szakosztályának alapítója és vezetője, valamint
Kőmári Viktor,
az Eszterházy SC röplabda szakosztályának alapítója, valamint felnőtt röplabda csapatának játékosa és egyben csapatkapitánya, akikkel ma a sportról fogunk beszélgetni. Sziasztok, köszöntelek titeket itt a stúdióban.
Szia!
Hello!
Mi inspirált titeket arra, hogy megalapítsátok mind a cheerleader csapatot, mind a röplabda szakosztályt? Hol kezdődött el a ti történetetek?
A cheerleader szakosztálynak 2016-ra nyúlik vissza a története, hiszen akkor másik két hallgatótársammal gondoltuk, hogy miért is lehetne egy ilyen szakosztályunk, és kezdtük meg ennek a létrehozását, amiben kaptunk segítséget akkor még a Sporttudományi Intézettől, hogy egy teremben megtarthassuk az első tagfelvételünket, és azóta folyamatosan is aktív, és rendszeresen tartjuk az edzéseket, és vannak tagjai a szakosztályunknak.
Igen, és a röplabda az egy kicsit fiatalabb szakosztály, mi csak 2020-ra tudunk visszatekinteni. Ugye az Eszterházy SC-n belül már akkor több szakosztály is működött, és hát ugye én röplabdázom, elég rossz érzés volt akkor, tehát hogy röplabda szakosztály még nincs, és így, ahogy körülnéztem a városban, illetve itt az egyetem, illetve akkor még főiskola falai között, volt elég röplabda játékos úgy, hogy akár a felnőtt csapatban, vagy akár az úszas utánpótlás csapatban már akár tudjunk egy csapatot indítani a bajnokságban, és innen jött az ötlet, hogyha van elég játékosunk, akkor miért ne alapítanánk csapatot, miért ne alapítanánk egy szakosztályt, ahol egyébként nagyon kedvezően alakultak a dolgok, mert az akkori vezetőség nagyon-nagyon támogatta ezt a történetet, illetve a sportklub ügyvezetője Jordán Dániel is teljes mellszélességgel kiállt a történet mellett, úgyhogy viszonylag könnyű volt az elindulásunk.
Barbie, mesélj nekünk kicsit a cheerleadingről. Hogyan definiálnád a sportot mindazoknak, akik még nem találkoztak vele?
Cheerleading sportág az még Magyarországon is egy viszonylag új sportágnak mondható. Többen nem tudják szerintem, mint tudják, hogy mit is takar ez. Ha így mondjuk, hogy cheerleadinget sportolunk, akkor így az az első kérdés rögtön, hogy hát ez a pompomlányos dolog, és rögtön itt szoktuk elmondani, hogy nem, ez nem a csak pompomlányok és állnak a pályaszélén táncolnak típusú dolog, hanem itt azért komolyabb dolgok is történnek, hiszen akár dance, akár cheer divízióban azért komoly elemeket tanulnak a sportolók, amiben versenyeznek is, tehát nem csak fellépésekre járunk, hanem meg is mérettetik magukat a sport. Itt a talajakrobatika, ugye tánc kell hozzá, némi jazz és balett alap is, illetve olyan akrobatikus elemeket tanulunk, amik később beépülnek a koreográfiába.
Szokták mondani, hogy minden kezdet nehéz, ez a ti esetetekben is igaz volt? Szembesültetek esetleg olyan kihívásokkal a kezdetekkor, amiket le kellett küzdeni? Hogyan oldottátok ezeket meg?
Igen, ahogy említettem is, ugye itt a cheerleading nem ismerése az egy elég nehéz kezdet volt. Én azt gondolom, hogy ma már ez az egyetemen sokat javult, hiszen már talán nem kell magyarázni, hogy mi is az a cheerleading. Akik felsőbb évesek, ők már biztosan valamilyen rendezvényen találkozhattak is velünk. A városban még kell egy kicsit, illetve országosan is lehet azt mondani, hogy bár egyre népszerűbb, még mindig viszonylag kevés sportoló űzi ezt a sportágat, annak ellenére, hogy én azt gondolom, hogy nagyon nagy lehetőségek vannak benne, és egy nagyon látványos sportágról beszélünk.
A röplabda esetében ugye említettem, hogy viszonylag könnyedén indultunk már, hogy minden hátszél és minden támogatás adott volt. Ennek ellenére viszont rengeteg követelménynek kellett megfelelni, hogy hivatalosan is bejegyezzen minket a Magyar Röplabda Szövetség, hogy elismerjenek minket egy olyan sportklubként, ahol van röplabda szakosztály, ahol vannak röplabda játékosok. Úgyhogy itt rengeteg adminisztrációval járt a történet, rengeteg szabályozásnak kellett megfelelnünk, de itt is az egyetem és a sportklub kézen fogva mindennek igazából eleget téve az alapokat letette, és onnantól kezdve igazából már a csapatépítés, az edzőknek a megkeresése és felkérése, hogy edzék az adott csapatokat, illetve azóta is tart az utánpótlás bázisnak a növelése. Úgyhogy gyakorlatilag a kezdetektől fogva azon vagyunk, hogy évről évre minél több röplabda játékos csatlakozzon hozzánk. Vannak olyanok, akik itt kezdenek el röplabdázni nálunk, tehát teljesen a nulláról indulnak. Akár utánpótlás korosztálynál, ha legalját nézünk, U20-as korosztályba, tehát ezek a 9-10 éves gyerkőcök, de egészen ugye, ahogy említettem, az U20-as korosztályig megtalálhatók, akik már az egyetemre járnak, de még utánpótlási játékosnak számítanak, és ugye mellette a legteteje a piramis csúcsa, úgymond, ahol a felnőtt csapat a végcél, hogy odaig lehet eljutni, hogyha szépen lassan végig lépked évről évre egy adott gyerkőc, vagy egy fiatal felnőtt a ranglétrán. Úgyhogy igazából ez egy folyamatos munka, és évről évre tenni kell azért, hogy minél többen csatlakozzanak hozzánk is.
Hogyan választjátok ki az új tagjaitokat, és milyen tulajdonságokat kerestek bennük?
Nálunk a cheernél ez egy viszonylag szerintem egyszerűbb, hiszen igazából nincs előfeltétele, aki úgy érzi, hogy szeret táncolni, van egy kis ritmusérzéke, az már csatlakozhat. Ugye gyerekeknél csak táncos divízióba várjuk az érdeklődőket. Az egyetemisták az már egy másik kérdés, hiszen ott nem csak lányokat, hanem már fiúkat is várunk, hiszen ott a show cheerben olyan cheeres akrobatikus elemeket mutatunk be, amihez már a fiúk ereje is szükséges.
Nálunk pedig úgy néz ki a történet, hogy utánpótlás korosztályokban ott feltételek nélkül várunk szeretettel mindenkit, aki szeretne a sportággal megismerkedni. Kicsiket és nagyokat, fiúkat és lányokat egyaránt, úgyhogy ott tényleg bárki bárhogyan bekerülhet, meg vannak azok az edzőink és azok a csapataink, ahol egyébként bárki el tud kezdeni nálunk röplabdázni. A felnőtt csapatnál pedig hát nyilván röplabdás múltra van szükség, hiszen ott egy viszonylag komoly szintet képvisel a csapat. A magyar bajnokságnak a másodosztályában, tehát MB2-ben játszunk évek óta, ami azt gondolom, hogy tényleg egy komoly színvonal, komoly mérkőzésekkel, és oda már azért kell tudás. Tehát a felnőtt csapathoz bekerülni úgy lehet, hogyha valakinek már több éves röplabdás múltja van, és hát nyilván megvan az a rutin és a tapasztalat, ami kell ehhez a sportághoz.
Meséltek kicsit nekünk arról, hogy mik azok az eredmények, amiket mondjuk az évek alatt elértetek, és amire igazán büszkék vagytok, hogy egy-egy ilyen momentumot az életetekből azt most emeljétek ki.
Hát én itt az évek alatt azért számos versenyen megfordultam a cheerleading sportágában. Azt gondolom, hogy a legbüszkébbek csapatszinten talán arra az évre lehetünk, amikor a MEFOB-on, ami ugye egy kiemelt verseny az egyetem életében, két aranyérmet is sikerült hazahoznunk show cheer és dance kategóriában is, és nem szabad kihagynom, hogy talán az egyik legkiemelkedőbb eredmény, ami korábban még nem volt példa rá, az, hogy két sportolónk is a tavalyi évben benne volt a magyar válogatott szenior csapatban, ahol Norvégiába utaztak az Európa-bajnokságra, és ott képviselték Magyarországot, a szakosztályunkat, szóval erre nagyon büszkék vagyunk, és gratulálunk a lányoknak az eredményhez. A junior válogatottban is vannak sportolóink, remélem, hogy ők is hasonlóan szép eredménnyel fogják majd egyszer zárni az Európa-bajnokságot. Ez azt gondolom, hogy ez egy nagyon nagy lehetőség, és büszkék lehetünk minden olyan sportolóra, aki ennyire aktívan, és tényleg sok időt, energiát belefektet abba, hogy ilyen eredményesen szerepeljem.
Mi azért szerényebb eredményekkel rendelkezünk, úgyhogy így ezúton is gratulálunk valami a rengeteg eredményhez, meg sikerhez, amit elértetek a különböző csapatokkal. felnőtt csapat tekintetében. Mi eddig ugye 4 szezont játszottunk végig, mert a 2020-21-es volt az első szezon, ahol részt tudtunk venni. Akkor egy negyedik helyen zártuk az NB2-es bajnokságot, majd a rákövetkezendő évben sikerült megnyernünk az NB2-es bajnokságot, úgyhogy nekünk ez talán az egyik legnagyobb eredményünk, és a rákövetkezendő 2 évben pedig szintén a negyedik helyen végeztünk. Úgyhogy eddig van 3 negyedik helyezésünk és egy első helyezés itt NB2-be. Az 5. szezonban pedig hát mi más lehetne a cél, mint ugye az első helyezés, ahogy már említettem.
Nagyon szépen összefoglaltátok a csapatoknak az elmúlt időszakát, de számotokra mit adtak az itt töltött évek? Mennyiben tesz hozzá a sport egy emberhez, nem csak fizikailag, de lelkileg is?
Nagyon feltölti az embert, hogy este még 7 órakor is ide bemegyek a terembe, és ott vagyok egy edzésen, vagy ma már tartok egy edzést, és ez lelkileg is, és fizikailag is szerintem nagyon sokat tud hozzáadni. Engem feltöltenek a gyerekek is, hogyha megyek mondjuk helyettesítő edzésre, mindig nagyon jól érzem magamat velük, adnak egy ilyen plusz löketet a mindennapjaimban, amivel egy jó érzést tölt el bennem ez.
Hát igen, én is ugyanígy gondolom, ahogy Barbie előttem itt említette, hogy fizikailag és lelkileg is rengeteget hozzátesz szerintem az ember életéhez. Egyrészt, hogyha sportol, másrészt, hogyha egy olyan csapat és olyan személyek veszik körül, akik tényleg lelkileg fel tudják tölteni egy fárasztó nap után. Hát ha már ugye személyes kérdés, hogy személyes választ adjak, nekem is egy ilyen hosszas munkanap után az egyik napnak az egyik aranypontja vagy fénypontja, hogy kiszabadulok mondjuk az irodából, és idézőjeles munkaruhát, amiben egy civil utcai ruhában van az ember, végre átvetem egy sportruhára, és mozoghatok, sportolhatok, futkározás van, ugrálás, labdával játszunk, és így tök jó, mert egy olyan helyre összegyűlik a teljes csapat ugye a tornacsarnokba, vagy az Eszterházi sportcsarnokba, mi több helyen is szoktunk edzeni, ahol mindenki azért van ott, hogy most együtt játszunk, és ezek mindig tényleg jókedvűen telnek. Nyilván vannak olyan edzések, amik kicsit megerőltetőbbek, és mondjuk az adott pillanatban éppen mindenki a hátsó felén veszi a levegőt, annyira elfárad, de annak is megvan a szépsége, mert egyébként utána, hogyha az ember hazamegy este, és a zuhanyzás után ugye ágyba kerül, akkor egy nagyon jó érzés, egy elégedettség, egy elégedett érzés fogja el, hogy túl van ezen a napon, tényleg tett az egészségéért, mozgott, és hogy lelkileg is feltölti, ahogy Barbi is mondta, feltölti az embereket az, hogy tényleg egy közösségben tudunk együtt sportot űzni. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez mindenképp egy olyan dolog, amit minél több magyarnak, vagy minél több embernek ki kell próbálni, hogy milyen az, hogy sportol. Szerintem ezért is van az, hogy most egyre többet szeretnék, hogy a gyerekek is ugye sportoljanak a kötelező testnevéléssel, gyakorlatilag már mindenhol, meg hogy mindenféle sportszakkörön vegyenek részt. Úgyhogy ennek előbb-utóbb meg kell lennie a pozitív foganatjának egyébként, hogy egészségesebbek lesznek az emberek, mert ugye ezen a fronton például a magyar emberek nem állnak valami túl jól. És én azt gondolom, hogy én már egyszer szóba került, hogy 33 éves vagyok, de azt gondolom, hogy fizikálisan egyébként tök jól érzem magam a bőrömbe, és ez biztos, hogy azt tesz hozzá, hogy 9 éves korom óta sportolok, de gyakorlatilag 24 éve, úgyhogy én ezt csak ajánlani tudom mindenkinek.
Ha már említetted az országos viszonylatot, akkor hogyan látjátok mind a cheerleading, mind a röplabda sportágnak a fejlődését Magyarországon és nemzetközi szinten? Mik a ti jövőbeli terveitek a csapatokkal?
Mi nemzetközi szinten a szakosztállyal a tavasszal kezdtünk el először foglalkozni. Előtte mindig csak hazai versenyeken mérettük meg magunkat, azonban sajnos elmondhatod, hogy nem túl sok verseny van itthon cheerleading kategóriában, ezért kezdtünk el mi is a külföldi versenyek iránt érdeklődni. Ezt szeretnénk a jövőben is megtartani, és azt gondolom, hogy azok a duók, akik ugye a duókat két ember alkotja, tehát viszonylag könnyebb őket versenyre vinni külföldre, mint egy egész csapatot. Az előző fél évben 3 duónk is versenyzett külföldön, és szeretnénk, hogy az idei évben is menjenek, és mérettessék meg magukat, hiszen más nem hazai sportolók ellen, hanem azért kicsit egy másabb, tehát más a pontozóbíró, mások a versenyzők, más a kategória, és sokkal jobb egy olyan visszajelzést is kapni, ami nem feltétlen a hazai viszonylatokat mutatja be. Itt azért itthon már, ha nem is feltétlen az, hogy lehet tudni, hogy nagyjából mire lehet számítani, ott azért tényleg érhet meglepetés. Mi is volt, hogy egyik versenyen erősebb pontokat kaptunk, egy másikon pedig igazán gyengéket. Ez mind azt is mutatja, hogy mennyire szubjektív ugye ez a sportág, főleg pontozás tekintetében. Úgyhogy mi mindenképp szeretnénk az idei évben is külföldi versenyekre menni. Én bizakodó vagyok a jövőben, hogy még előre megyünk, és lesz még több sportoló, aki ezt fogja választani, és szép eredményekkel tudjuk majd képviselni az országot.
Legyen így, én ezt sok sikert kívánok. És a röplabda sporták tekintetében pedig azt kell, hogy mondjam, hogy Magyarországon itt határokon belül meglehetősen nagyon is érződik a fejlődés, pláne mióta TAU támogatott sportág lett a röplabda. Tehát azt gondolom, hogy az elmúlt években rengeteget fejlődött ide az az utánpótlás nevelés, az utánpótlás bázis képítése és a felnőtt játékosoknak és a felnőtt válogatott csapatoknak a minősége és a miensége is fejlődött, viszont sajnos nemzetközi szinten ez egyáltalán nem látszik meg. Úgyhogy itt a Magyar Röplabda Szövetség egyébként azon dolgozik, meg azon is fog dolgozni az elkövetkezendő években, hogy valahogy átalakítsa ezt a rendszert úgy, hogy tényleg tudjunk eredményeket hozni. És hát talán a strandröplabdát lehetne kiemelni, hiszen ott ugye említettem már én is, hogy ott ketten vannak csak a pályán, tehát egyszerűbb azt gondolom, hogy kettő olyan játékos kinevelni, mint mondjuk egy komplett csapatot, hat játékost, vagy mondjuk hetet, vagy cserékel, ugye mondjuk 10 olyan játékost összerakni válogatott szinten, vagy hát nyilván többet, mondjuk egy 14 játékos az ideális, de hogy egyszerűbb két játékost felépíteni úgy, hogy ők tudjanak eredményeket elérni, legalábbis ez az én nézőpontom. Adott esetben én azt gondolom, hogy világversenyeken, akár olimpián is már lehetne a későbbiekben mondjuk is strandröplabda vonatkozásában helytállni. Most talán erre van a legnagyobb esély, hogy ezeket a fiatalokat, akik már most tudnak elérni ilyen szép eredményeket, még tovább edzeni, még többet gyakorolni, és akkor hát, ha sikerül eljutni arra a szintre, ami elég lesz az, hogy mondjuk a nemzetközi poronon is megvessük a lábunkat.
Beszéltünk a sportágokról, beszéltünk a versenyekről, arról, hogy tudnak hozzátok csatlakozni. Most egy-egy mondatban kérlek, foglaljátok beszélgetésünk végén így össze, hogy milyen tanácsot adnátok azoknak, akik a beszélgetés után mondjuk úgy döntenek, hogy most szeretnének csatlakozni mind a cheerleading csapathoz, mind pedig a röplabda csapathoz.
Azt tudnám tanácsolni azoknak, akik érdeklődnek a cheerleading iránt, hogy jöjjenek el egy próbaedzésünkre, nézzék meg, hogy mit is csinálunk igazából, és hogyha tetszik nekik, akkor csatlakozzanak hozzánk, hogy közösen fejlődhessünk tovább a magyarországi viszonylatban.
Hát én pedig azt tanácsolnám, hogy kezdjenek el minél többen röplabdázni és labda sportágat űzni, de nyilván cheerleaderkedjen, aki cheerleaderkedni szeretne. Úgyhogy a cél szerintem az, hogy minél több gyerkőc kezdjen el mozogni valamilyen sportágat, és nyilván mi a saját sportágaink mellett kampányolunk, de szerintem az egyik legfontosabb, hogy minél több gyerkőc sportoljon. És például esetemben is egyébként úgy történt, ha még egy ilyen személyes gondolatot megengedsz, Krisztina, a végére, hogy én is csak azt hiszem 8 vagy 9 éves voltam, és általános iskolában az egyik osztálytársam kezdett el röplabdázni, és ő mondta, hogy ő elkezdett röplabdaedzésre járni, menjek már, én is nézzem meg, hogy milyen. És elmentem egy röplabdaedzésre, és ott ragadtam. Tehát azóta 24 éve beleragadtam ebbe a történetbe, azért, mert egyszer az egyik osztálytársam mondta, hogy ő elkezdett röplabdázni, azt se tudtam, mi az a röplabda, meg semmit nem tudtam róla. De egyszer elmentem, mert mondták, és ott ragadtam. Úgyhogy valami ilyesmi, hogy szerintem muszáj láttatnunk ezeket a sportágokat a gyerekekkel, és akkor akinek, amelyik megtetszik, azt mindenképp kezdje el szerintem űzni. És hát nálunk egyébként ez egy nagyon jó példa erre, hogy a városba elterjedt, hogy van felnőtt röplabda csapat, meg hogy van 20-as utánpótlás korosztályú férfi röplabda csapatunk, és képzeld el, hogy azóta itt városi szinten minden középiskolából érkeznek hozzánk a középiskolás gyerekek, a fiúk, ugye már a férfi csapat van, érkeznek hozzánk, hogy ők játszani szeretnének. És akkor például tegnap volt edzésünk, az U20-as csapatnál már annyian vannak fenn a pályán, tehát egy edzésre, hogy eljönnek, 20-valahány gyerkőcöt számoltunk, vagy még gyerkőcnek hívom őket, de már nyilván 16-17 éves nagy fiúk. De a lényeg, hogy egyszerűen városi szinten elterjedt, hogy van erre lehetőség, hogy férfi röplabdát lehet játszani, és akkor jönnek hozzánk, és mi ennek nagyon-nagyon örülünk. Van, aki itt ragad, mert megtetszik neki, meg nyilván van, akinek mondjuk annyira nem, de szerintem ennek így kell működnie, hogy bele kell kóstolni, aztán, hogyha ízlik, akkor lehet tovább falatozni belőle, hogy egy ilyen párhuzamban legyek.
Köszönöm.
Lézómi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazin műsora.
Ezzel műsorunk végére értünk. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk legközelebb is, de addig is megtalálják híreinket, tudósításainkat az uniesterházy.hu oldalon.
Lézómi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazin műsora.
Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték.
Közelkép. Portréműsor a Szent István Rádióban.
Dicsőtessék a Jézus Krisztus! Mai adásunkban folytatjuk Juhár György nyugalmazott főorvossal, gyermekgyógyásszal, helytörténésszel készült beszélgetésünket a ceglédi orosz fogolytáborról és a Juhár család orvosi szolgálatáról. Juhár Györgynek és szerzőtársainak 2013-ban jelent meg a Kossuth Múzeum gondozásában a Téglákba vésett történelem című könyve. A mű a II. Világháború végén Cegléden létesített szovjet fogolytábor történetét és különleges dokumentumait dolgozza fel. A ceglédi laktanya épületeinek vakolatlan téglafalaira sok fogoly feliratokat írt vagy vésett. A falakon körülbelül 1500 felirat maradt meg, tekintélyes részük jó állapotban.
Ön szerint a foglyok között volt hierarchia?
Nem tudunk róla. Volt százados beosztás, tehát századokra osztották a foglyokat, és azon kívül voltak tizedek, és ezeknek volt valami megbízott képviselője, például ő ment el a kenyérért. De hát ez nem hierarchia, ez ilyen beosztás.
Még az is elképzelhető, hogyha ezt a könyvet valaki lapozgatja, akkor ezáltal fogja megtalálni a hozzátartozóját.
Elképzelhető, csak nem tudom, milyen motivációja lenne, hogy lapozgassa.
Hát például a horgosi hallgatónk, aki ezt hallja.
Hát igen, igen. Akkor már mondjuk meg, hogy Tukacs M. az a horgosi. Tukacs Mihály, ez a horgosi ember, aki ezt a szép részt.
És ez is egy olyan ritka név, amit az előző részünkben, a beszélgetésünkben mondott, hogy ön úgy ment el kutatni mellettünk lévő falvakba, hogy direkt olyan fura nevű embereket keresett, igen, mert a Kovácsot nehéz megtalálni.
Igen. Igen, és bajban voltam még. Itt van Újhajtyány, egy sváb község. Bajban voltam, mert ott körülbelül 3 név van az egész faluban. Azok között nem lehet eligazodni. De aztán Mázlin volt, mert valahogy a polgármesterrel kapcsolatba kerültem, ottani polgármesterrel, és az ő szülei is kint voltak rabként a Szovjetunióban, sőt, ott házasodtak össze. És ő aztán megkereste nekem mindegyiket. Tehát az oroszok mindig hitegették a foglyokat, hogy mikor bocsátják el őket. Ezt eleinte el is hitték. Egy Juhász József nevezetű személy több téglát megírt, és itt a sorozatot készítettem a tégláiról, hogy a lelki állapotát tudjuk követni. Az első tégla, hazamegyünk, csak nem tudjuk mikor, Jóska. A következő tégla, amit ide tettem, élsz-e még, gondolsz-e rám tavaszi napok alkonyán, Juhász Jóska. Rád gondoltam, Jóska. Ilona, rád gondoltam. Biztos, hogy kedvese lehet ez, vagy a testvére, nem tudom. Itt Juhász József Tisza inoka, tehát Tisza inokai lakos volt. Én is fácánkodom, Juhász József.
Ez mit jelentett?
Megmagyarázom utána. Sarolta, rád gondoltam. Tehát nem valószínűleg ennyi mennyasszonya lett volna, valószínűleg rokon lehetett, legalábbis az egyik. Itt szenvedtem, mint hadifogoly, Juhász József. És a záró tégla, hazám, Isten veled, Juhász József Tisza inoka. A fácán az azt jelenti, hogy a civilek között elterjedt ez, hogy hát ők nem lehetnek hadifoglyok, hát nem is voltak katonák, ők legfeljebb hadifácánok lehetnek. És több téglán szerepel az a fácán felirat. Én is fácán, tehát azt jelenti, hogy egy civil volt, civilként fogták el.
És meghalhatott a táborban?
Nem tudom. Tisza inokára írtam az önkormányzatnak, nem válaszoltak, nem tudtam kapcsolatot létesíteni Tisza inokával.
A Juhász név az vajon mennyire elterjedt ott?
Kisfalu, Ha van is juhász, nagyon sok nem lehet.
Merre lehet ez a falu?
Tisza mellett van, Tisza Inoka. Nem tudtam. Aztán egy kollégám ott a közelbe között, és őt kértem meg, hogy próbáljon valamit, de nyilván nem érdekelt a dolog, és nem érdeklődött. Nem, nincs kapcsolata, nem tudok róla semmit.
Arra kérném, hogy így a évtizedes munkáját a Jó Járt családnak itt be tudnám mutatni Cegléden? Az már egy évszázadra is visszatekintve?
Hát apám Szegeden végzett, és a szegedi gyermekklinikán volt orvos. Miután megszerezte a szakképesítését, ugye akkoriban nem voltak állami állások, mindenkinek magának kellett gondoskodni magáról, tehát magánorvosként tevékenykedtek.
Bocsánat, de még hogy az édesapjának az édesapja is orvos volt?
Nem, ő tanító volt. Szeged környéki tanyákon, tanyasi tanító volt. És hát ugye Szegeden több gyerekgyógyász volt, hát egy kezdő nem biztos, hogy megélhetett volna. Anyámmal felültek a vonatra, hogy keresnek valami helyet, ahol letelepedhetnek. És jött a vonat, Cegléden járt az állomáson.
Igen.
Hát egy szép állomás.
Igen,
hát
nagyon tégla.
Ilyen szép állomás, nézzük meg a várost. Kiszálltok, beültek egy konflisba, akkor még szép villasor volt a Rákóczi út két oldalán, aminek egy részét lebombázták, és modern épületek vannak a helyén, és akkor még két soros, kettő-kettő fasorolt az úttest két oldalán, igen, ahol lovagoltak, sétáltak. Hát egy korzószerű volt. Bejöttek a konflisszal a városba, a főtérre, ott volt a Kossuth szobor, megtetszett nekik, szétnéztek, a postával szemközt volt egy gyógyszertár, apám bement oda, érdeklődött a gyógyszerésznél, hogy hát van egy gyerekorvos, meg hát milyen reménye lett. Hát, öcsém, hát gyere ide, Cegléd, hát itt nincs gyerekorvos, hát itt megélsz, majd küldjük a betegeket neked. A gyerekeket. Hát akkor jó, ha ilyen szíves fogadtatásban részesült, akkor eljött. Eljöttek, leköltöztek Szegedre. Az első lakásuk a mai Kossuth Múzeum épületében volt. A földszinten van, az irodák vannak. Ott volt a lakás és a rendelő is. Azután, hát meg lehetett élni. A anyámnak a testvére, a lány testvére egy fogorvoshoz ment feleségül, és nyilván megbeszélték, hogy itt érdemes idejönni, itt meg lehet élni, jöjjön ide a sógor is. Hát ő is lekötött Ceglédre. Na most hát jó lenne valahogy közel lakni egymáshoz. Hát nézelődtek a városba, és ez a ház kiadó volt bérbe. Kétszintes épület volt. A földszint nem volt befejezve. Na, de mert se teljesen. Hát kibérelték. Azóta bérleti díjat befejezik a földszintet. Egy idő után az építtető meghalt, és a örökösök el akarták adni a házat. Tehát először nekik ajánlották föl, hogyha úgyis benne vannak, hát vegyék meg, ha akarják. Hát ők akarni akarták, csak pénzük nem volt. Vettek fel bankhitelt. Meg is kapták a bankhitelt, még megvan a papíros róla, az adásvételi szerződés is megvan. És ide költözött a két család. Először itt lakott fönn az emeleten mind a két család, és amikor elkészült a földszint, akkor a fogorvos leköltözött. Apám rendelő jött, a hátsó épületben volt. Ő főleg járt a betegek, ugye a fogorvos helyben tud dolgozni, nem viheti a fúrógépet. Tehát azért ő a főépületbe kapott egy rendelőt, apám meg ott hátul. Neki jó volt az is.
Akkor a gyermekgyógyászatot ő alapította?
Igen, Cegléden ő volt az első gyermekorvos.
Hát, és mennyire volt így önnek kitaposva az útja?
Hát ő a háború után, azután létesült egy rendelőintézet, abban ő volt a rendelő orvos. Hát úgy címzetes főorvos volt. Nem nagyon akarták kinevezni, mert rossz káder volt. Nem szerették a kommunisták. Valami MOVE, meg nem tudom milyen egyesületek voltak, benne volt valamilyen egyesületben, és ő városi orvos volt, már addigra fölküzdötte magát, hogy volt egy fizetett állása, azt elvették tőle, és ezt a rendelőintézetet kapta helyette. Akkor nagy volt a csecsemő halálozás, és az egész országban létesítettek gyermekosztályokat. Cegléden is ő szervezte meg a gyermekosztályt. a kórház egyik épületét alakították át gyermekosztályát, tehát ő volt az első kórházi főorvos Szegléden. 56-ban aztán letartóztatták és internálták Kistarcsára, akkor hoztak egy másik főorvost ide, aki szegedi volt. Hát nem nagyon szerették. Apám aztán kiszabadult, sikerült anyámnak valahogy elintézni, hogy elkerülte a bíróságot. A társai bíróság elé kerültek, emléktáblájuk ott van a városháza falán. Ő megúszta, elejtették ellene a vállat. Valami paragrafus, ha hivatkozott, hogy öregény beteg, mert ő bujkált kórházakban. Tehát a kollégái segítették. Valahol, valamelyik kórházban mindig kapott egy helyet, ahol néhány hétig dekkolt. Amikor már el akarták vinni, akkor kivették a vakbelét Szegeden. Akkor hát néhány hét lábadozás után valahogy letettek róla, hogy elvigyék, és közben megindult a per a társai ellen, és ő ebből kimaradt. De fegyelmi úton elbocsátották az állásából. Akkor szegedi gyermekgyógyász professzor, a Waltner Károly, aki barátságban volt a apámmal, mert együtt voltak a gyerekklinikán Szegeden, szerzett állást annak, aki itt volt helyettesként. Már akkor kinevezték törvényellenesen, mert apám olyan büntetést kapott, hogy egy évre megfosztották az állását. Egy év után vissza kellett volna tenni. De volt egy másik főorvos kinevezve. És akkor a Waltner Károly szerzett egy állást neki, ő elment Szegedre, megölült az állás. De az önkormányzat úgy döntött, hogy a jó jár nem mehet vissza. Felnőtt körzeti állást helyezték át. Hát apám aztán reklamált, mindenféle beadvány, fellebbezés, és akkor segítségére sietett a megyei főorvos. Pestről a Rókus kórházban volt, akit helyettesíteni, amíg nem volt ott. Visszahívták a helyettest, és a főorvos, a megyei főorvos írt egy levelet az önkormányzatnak, olvastam, hogy sajnos orvos hiányában szüneteltetnék el a cegléri gyerekosztályt, mert nincs aki. Nincs, hogy helyettesítse a Rókus, nem tud adni, mert nyári szabadság van, minden, nekik is szükségük van az orvosra, be kell csukni. Vagy pedig bízzák meg a jó jártot, hogy addig vezesse az osztályt, ameddig sikerül valakit keríteni oda. Hát az önkormányzat, olvastam a jegyzőkönyvet, a VB ülés ugye volt, akkor volt a tanácsülés és a VB ülés. A tanácsülés az 100 tagú volt körülbelül, ott egy csomó választott képviselő ült, a VB pedig a végrehajtó bizottságot 11 nehány tagú volt, vagy talán még annyi se. Tehát ott tanakodtak, hogy mit csináljanak. Végül úgy döntöttek, hogy visszavonják a fegyelmi határozatot, tehát apámnak nincs fegyelmi büntetése, viszont áthelyezik felnőtt közveti állatba közérdekből. Hát ugye azt nem reklamálta meg, hogy fölmentették. De ezután jött a megyei főorvos levele. És akkor mit csináljanak? Hát végül aztán úgy döntöttek, hogy csak visszateszik a jójátot, nem jelfenét csinálnak. Hát azt nem fogadja el a város, hogy közérdekből a gyerekorvos felnőtt körzetet lát el, a gyerekosztályt pedig becsukják.
Hát ezt maguk alatt vágták volna a fát.
Hát hogy etessék meg a város lakosságával? Tehát akkor őt visszahelyezték az állásába. Sőt, még visszamenőleg megkapta fizetését is, mert ugye hatálytalanná tették azt a fegyelmi határozatot, hogy elbocsátották, és nem kapott fizetést egy évig, vagy nem tudom meddig, mert mikor felnőtt közöbbre dolgozott, akkor már kapott fizetést. Na és azután ő visszakerült, és nyugdíjazásáig ott dolgozott.
És a Kistarcsáról önnek vannak emlékei?
Hát nekem emlékeim nincsenek, mert én ott nem jártam, illetve jártam, de akkor már a fogolytábor nem volt az internáló tábor, hanem lakóházak voltak ott. Egy ilyen gyűlést, egy konferenciát hívtak össze oda, amire meghívtak engem is, mint a szegnyi fogolytábor ismerősét, és akkor ott elmondtam, hogy hát én úgy kerültem ide, hogy apám 45-ben a Gödöllői fogolytábor rabja volt, 57-ben pedig a Kistarcsai fogolytáboré. Hát akkor mosolyogtak rajta, hogy tényleg van okom rá, hogy itt legyek. És akkor megnéztem a fogolytábor, de már csak egy emléktábla van ott.
És ön pedig 1990-től itt a ceglédi csecsemő és gyermek osztály főorvosa lett.
Hát úgy látom, valahonnan kipuskástest. Akkor korábban lettem főorvos, mert amikor megszereztem a kandidátusi képesítést 78-ban, akkor kinevezett főorvosnak a kórházigazgató, csak ugye osztály egy volt, főorvos meg kettő. Tehát a korábbi főorvos végezte az adminisztratív tevékenységet, az osztály pedig ketté osztottuk. Úgy, hogy felét én vezettem, másik felét ő, és fél évenként cseréltünk. Mert ugye az osztály szervezet az olyan volt, hogy egyik oldal volt a csecsemő osztály, a másik a gyerekosztály. Hát felajánlott az igazgató, hogy véglegesen leválassza, de hát mi értelme lett volna, akkor egész életemben csak csecsemőkkel foglalkozott, vagy csak nagy gyerekekkel? Nem, hát mondtam, hogy maradjon együtt, csak így osszuk meg így. És akkor ez lett a döntés, mármint az igazgató döntése. És amikor nyugdíjba ment az elődöm, akkor én lettem az egész osztálynak a osztályvezetője. Hát addig is vezettem a fél osztályt, csak nem volt ilyen címem.
És hogyan emlékszik vissza ezekre az évtizedekre?
Melyekekre?
A 90-es évektől a osztály életére, fejlődésére.
Hát eleinte fejlődött az osztály. Több kollégám volt, aki második szakvizsgát szerzett. Én a besebetegekkel foglalkoztam már nagyon régóta. Abból írtam a kandidátus értekezésemet is. Aztán lett pulmonológus, lett kardiológus, lett neurológus, pulmonológus kettő is lett. Én aztán, amikor ultrahang készüléket kapott a kórház, akkor elkezdtem az ultrahang vizsgálatokkal foglalkozni. Ott is betanítottam az egyiket. Alig, hogy belejött, elment a kórházból. Betanítottam a másikat. Alig, hogy belejött, ott hagyta a kórház. Mondom, többet nem tanítok be, mert akkor mindenki elmegy innen. Úgyhogy magam csináltam végig az ultrahang vizsgálatokat. Még nyugdíjba nem mentem. Utána is bejártam útrangozni, meg időnként megkértek, hogy helyettesítsek, mert tulajdonképpen azért kellett nyugdíjban mennem, mert hárman maradtunk az osztályon. Volt olyan hónap, hogy 11-et ügyeltem, 65 évesen. De hát a kollégáim is 10-10-et ügyeltek, tehát a 31-es hónapon, hol az egyikünk, hol a másikunk ügyelt 11-et. Hát ezt mondtam, hogy ezt én nem csinálom, nyugdíjban megyek, akkor megkértek, hogy még egy évig maradjak, hogy valakit tudjanak szerezni. Hát szereztek három embert, de mi úgy időzítettünk, hogy mind a hárman egyszerre dobbantottunk. Tehát az egyik körzetben, illetve ketten körzetben, de gyerek körzetben, én meg nyugdíjban. Akkor ők is hárman voltak, de ketten besegítettünk ügyelni, hogy akkor már öten ügyeltünk, és nem kellett senkinek hatnál többet ügyelni. És amikor szabadságra ment valaki, akkor én helyettesítettem. Tehát akkor egy-két hétig, vagy ameddig köllött, addig dolgoztam. Hát tehát fogadatos volt az elvonókúra. Eleinte még dolgozgattam, aztán később másik az ultrahang maradt. Hát az ultrahang is úgy volt, hogy hát abból írtam ezeket a könyveket. Illetve abból adtam ki.
És mindig szeretett szeglédi polgárnak lenni?
Én Szegeden szerettem volna maradni. A gyerekklinikán már a professzorra megbeszéltem, hogy oda megyek, és akkor jött a derültékből a villámcsapás, hogy a párt nem engedélyezte, hogy én az egyetemen maradjak. Hát, azt mondták, hogy nem vagyok kisztag, nem lehetek az egyetemen. Én a Biokémia Intézetben voltam demonstrátor, és a Biokémia Intézet vezetője az egyetem pártitkára volt. Hát ő annyira demokratikus ember volt, hogy velem hallgatóval tegeződött. Inkább ne lett volna annyira demokratikus, abban lett volna demokratikus, hogy maradjak az egyetemen, ha a képességei megfelelnek. Mert pedig valószínűleg megfeleltek, mert az élbolyba tartoztam a évfolyamunkon.
Akkor ezek a könyvek most nem lennének itt?
Akkor ezek nem lennének. Akkor én Szegeden dolgoztam volna. Ameddig hagyták volna, hogy dolgozzak ott.
Szegeden is volt fogolytábor.
Szegeden is, igen, több is volt Szegeden.
De lehet, hogy akkor nem került volna rá sor, hogy ezzel foglalkozzon.
Nem valószínű. Ott nem tudok ilyen feliratos téglákról, és tulajdonképpen engem a téglák vonzottak oda.
Igen.
Hogy a fotós, mint fotós mentem oda, hát itt,
igen.
Itt csináltam a számítógéppel egy ilyen sorozatot, de nem együtt voltak ezek, csak én rakosgattam össze.
Nagyon szép.
Hát ezeket...
Ezt el lehet képzelni, mint egy múzeumban, igen, úgy összerakni.
Én is úgy képzeltem el a kivett téglákkal.
Igen.
Hát most ott vannak a pincében, most tárgyaltam a múzeumban, hogy beszállítjuk a múzeumban.
Nagyon jó, mert akkor így meg lesz a helye, hát ha egyszer...
Megmarad én meg a földomomba boskoromat, akkor mit, ki tudja, mi lesz ezzel a házzal, kidobják, vagy mit tudom én, mi
igen, hogy a munkások nem tudják, hogy mik ezek a téglák.
Nem tudják, hogy mire valók, igen, mire jók. A gyerekeim sem biztos, hogy méltányolják.
És nem bánta meg akkor végül, hogy Ceglédre hozta az élet?
Hát itt vagyok honnan, ez az én világom. Hát miért menjek egy idegen helyre? Ide jöttem Ceglédre. Először olyan dolgoztam, mert a prof azt ígérte, hogyha majd lesz állás, akkor az egy nagy kórház volt, jóval nagyobb, mint a Ceglédi, mint a régi Ceglédi. És jó magas szintű kórház volt, azt mondta a profi, menjek oda, és addig dolgozzak ott, amíg ürül állások klinikán, és akkor majd ő szól nekem, és akkor pályázza. Hát én körülbelül ötször pályáztam, és mind az ötször visszautasították. Egyébként a pártitkár azt felajánlott, hogyha belépek a KISZ-be, akkor az egyetemen maradhatok. De hát egy pártitkár szava az egyrészt ad nem minden, másrészt, ha egyszer meg tudnak zsarolni, akkor bármikor a továbbiakban meg tudnak zsarolni. Én mondtam neki, hogy én vallás vagyok, én templomba járok, és én nem vagyok materialista, én idealista vagyok, én nekem nem ideológiám a marxizmus, de viszont dolgozni azt tudok. Hát azt láthat ő is, mert ott dolgoztam nála. Hát azt mondta, hogy nagyon szeretné, ha ott maradnék, de ha nem lépek be, akkor nem maradhatok az egyetemen. Nem ő miatta, hanem hát később aztán megtudtam, hogy kigáncsolta. Valami általam nem ismert nő személy a személyzeti osztályon a rektori hivatalban, aki engem soha nem látott, én se őt.
Csak egy tolvonás volt.
Hát egy tolvonás, igen. A jó járt, az mit tudom én, mit mondtak rám. Azt írták, azt is megtudtam, hogy azt írták a kádárlapomra, hogy nem lehet rábízni az ifjúság nevelését. Nem tudom miért nem, de hát úgy látszik nem lehet. A gyógyítását igen, de a nevelését nem.
Melyik a könnyebb?
Kedves hallgatóink, műsorunkban Jójár György nyugalmazott főorvossal, gyermekgyógyásszal, helytörténésszel beszélgetett Gronda János. További tartalmas időtöltést kívánok önöknek, a bemondót Klész Beátát hallották.
Itt a Szent István Rádió.
Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Tizenöt óra.
Hírek a Szent István Rádióban.